4%-os gazdasági növekedés a cél 2016-ra, erről beszélt Orbán Viktor hivatalos útján Pekingben. Szándékosan adott hamis vagyonbevallás Simon Gábor a parlament mentelmi bizottsága szerint. Az ülésre sem ő, sem a bizottság szocialista és LMP-s tagjai sem mentek el. Katasztrófa helyzet Angliában, rekordmennyiségű eső esett, áradnak a folyók. Jó napot kívánok! Budapesten lesz a Bank of China, azaz a kínai jegybank regionális irodája. Erről Orbán Viktor állapodott meg hivatalos útján Pekingben. A pénzintézet egy fiókhálózatot is kiépít, amelynek az lesz a feladata, hogy a Közép-Európában terjeszkedő kínai cégek hiteligényét fedezze. Orbán Viktor ma a kínai államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal, és várhatóan további megállapodásokat is aláírnak.
Orbán Viktor hivatalos pekingi látogatásán először a Bank of China elnökével találkozott. Az egyeztetésen a kormányfő a kínai jegybank vezetőjével megállapodott arról, hogy a pénzintézet Budapesten hozzá létre a regionális központját, és valamint kiépít egy fiókhálózatot is, amelynek az lesz a feladata, hogy a Közép-Európában terjeszkedő kínai cégek hiteligényét fedezze.
Aki tehát Magyarországra jön, aki magyarokkal köt üzletet, az Európai Unió növekedési motorjával kerül kapcsolatba.
Orbán Viktor a Nemzeti Kereskedelmi Fejlesztési Tanács üzleti fórumán a közép-európai együttműködésre hívta fel a kínai üzletemberek figyelmét. A miniszterelnök hangsúlyozta, minden előrejelzés szerint az Európai Unió következő 10 évének a gazdasági növekedése elsősorban ebből a térségből jön majd.
Ez a növekedés persze nem olyan bámulatos, mint amire önök képesek itt Kínában, de ha csak saját hazámról beszélek, mi 2016-ra azért megcélozzuk a 4%-os gazdasági növekedést, ami európai összevetésben igen jelentősnek mondható.
A kormányfő beszédében kiemelte, Magyarország a válságban megtalálta azt a szokatlan elemeket is tartalmazó gazdaságpolitikát, amellyel versenyképessé tették a gazdaságot.
A Nyugat-Európára, mint önök is nyilván tudják, jellemző jóléti gazdasági rendszer helyett, amely jelentős mértékben épül a segélyezésre, mi egy munkaalapú gazdasági rendszert hoztunk létre, és meg is céloztuk a teljes foglalkoztatásnak az elérését, ami azt jelenti, a munkanélküliséget 3-4%-ra fogjuk leszorítani, ami lényegében azt jelenti, hogy mindenki folyamatosan talál munkalehetőséget.
A külügyi és külgazdasági államtitkár hozzátette, a két ország együttműködésében a vállalatok játsszák a kulcsszerepet. A kormánynak azonban az a dolga, hogy az ehhez szükséges kedvező feltételeket megteremtse.
Készen állunk arra, hogy 10 éven keresztül fejlesztési adókedvezményt nyújtsunk Magyarországon munkahelyeket létrehozó és termelőkapacitást létrehozó vállalatok számára, és készen állunk arra is, hogy a munkaerő képzést, illetve az új munkahelyek létrehozását is támogassuk.
Orbán Viktor délután Li Keqiang miniszterelnök fogadja. A tárgyalást követően a két ország képviselői kétoldalú megállapodásokat írnak alá.
Orbán Viktor a magyar-kínai gazdasági együttműködés kapcsán kifejtette, Kína próbálja erősíteni gazdasági kapcsolatait a többi közép-európai országgal, de az a fajta nyitottság, amely nem gyanakvással és idegenkedéssel fogadja a kínaiakat, az csak Magyarországon van meg. A híradót Mészáros László tudósította Pekingből.
Decemberben a tavaly mért legnagyobb mértékben 6,8%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A termelés bővüléséhez elsősorban a járműgyártás és az ehhez kapcsolódó beszállítói ágazatok eladásainak jelentős növekedése járult hozzá. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az adatok azt bizonyítják, hogy beértek a kormány aktív iparpolitikájának eredményei. Azt is hozzáteszik, hogy a kormány továbbra is a termelői szektor megerősítésével kívánja tartóssá tenni a jó gazdasági teljesítményt. A Fidesz közleménye szerint a magyar ipar masszív növekedése hozzájárul a tartós gazdasági növekedéshez, a hazai vállalkozások megerősödéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez. Lehet vizsgálni az árfolyamrés kitörésének tisztességtelen jellegét, állapította meg az Európai Bíróság kijelölt főtanácsnoka. Niels Foll állásfoglalása szerint a Nemzeti Bíróság feladata annak megállapítása, hogy a fogyasztóknak módjukban állt-e megérteni, hogy a két árfolyam közötti különbözetből eredően többletterhet viselhetnek. A szerződés nem vizsgálható a tisztességtelenség szempontjából, ha a benne foglalt feltételek kellően érthetőek és világosak. Az ügy előzménye, hogy Kásler Árpád és felesége 2012-ben jogerősen pert nyert a szegedi ítélőtáblán az OTP-vel szemben a devizahitelügyben. A pénzintézet a döntés felülvizsgálatát kérte a kúriától, amely ezután az uniós bíróság állásfoglalását kérte. Ma sem ment el a mentelmi bizottság ülésére Simon Gábor, így továbbra sem adott magyarázatot arra, hogy honnan származik az osztrák bankszámlán őrzött titkos vagyon. Az MSZP volt elnök helyettese a hétfői ülésen sem jelent meg. Igaz, akkor egy új vagyonnyilatkozatot benyújtott, de abban sem tüntette fel a nagyjából 240 millió forintos ausztriai megtakarítását. Arra hivatkozott, hogy nem talált olyan rovatot, ahova beírhatta volna. A mentelmi bizottság szocialista tagjai sem mentek el a mai ülésre, vagyis azok, akik korábbi pártársukat a vagyon eredetéről kérdezhették volna. Simon Gábor múlt heti közleményében azt írta, hogy február 12-i, vagyis a mai hatállyal lemond képviselői mandátumáról. Rubovszky György, a mentelmi bizottság elnöke azt mondta, hivatalos formában még mindig nem érkezett meg az MSZP korábbi elnök helyettesének lemondása, vagyis továbbra is parlamenti képviselő. Így még mindig él a mentelmi joga, és nem indulhatott meg ellene az ügyészségi eljárás.
A bizottsági ülés előtt kaptunk egy e-mailt. Az e-mail azt tartalmazza, hogy képviselő nem kíván megjelenni a mai bizottsági ülésen. Ebben csatolt nekem szóló nyilatkozatot, tájékoztat, hogy a mai nap le fog mondani országgyűlési képviselői mandátumáról.
Közben tegnap újabb különös ügy került elő Simon Gábor meggazdagodásával kapcsolatban. 2012-ben bekerült a vagyonnyilatkozatába egy több 10 millió forintot érő budai luxuslakás, ám a Magyar Nemzet szerint abban az időszakban nem volt annyi jövedelme, amiből megvehette volna. Simon Gábor 2002 óta országgyűlési képviselő. Az MSZP hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy a titkos vagyonnak nincs köze a volt elnök helyettes politikai tevékenységéhez.
Ez az a budai társasház, amelyben információink szerint lakása van Simon Gábornak. Kedden írta meg a Magyar Nemzet, hogy 2012-ben vásárolta az újabb ingatlant. A parlament honlapjára feltöltött vagyonnyilatkozatai szerint 2011-ben egy 97 négyzetméteres 18. kerületi ház, egy 1252 négyzetméteres soproni kert és egy 55 négyzetméteres balatonszemesi ikerház volt Simon Gábor tulajdonában. Egy évvel később, 2012-ben már valóban szerepel egy negyedik ingatlan is a képviselő vagyonnyilatkozatában, méghozzá egy 120 négyzetméteres 12. kerületi társasházi lakás, amihez az év októberében jutott. A hétfőn benyújtott legújabb módosított vagyonnyilatkozatában is megtalálható ez a lakás, igaz, a korábbinál valamivel nagyobb, 128 négyzetméteres alapterülettel. Az utca a budai hegyvidéki kerületen belül is jó környéknek számít. Az egyik weboldalon 5 eladó lakást találni az utcában, a legolcsóbbat 52 millió forintért árulják, de ez 30 négyzetméterrel kisebb, mint az, amit Simon Gábor vett. Az övé szakértői becslések szerint akár 80 millió forintot is érhet. Ugyanakkor a Magyar Nemzet szerint a vagyonnyilatkozatai alapján Simon Gábornak nem volt olyan jövedelme ebben az időszakban, amiből megvehetett egy ilyen lakást, és ekkora összegű kölcsönt sem vett fel. A lap azt is írja, hogy Simon Gábor jelenlegi feleségének is van egy luxus lakása a házban, szintén 2012 ősze óta. A kaputelefonon egyikük neve sem szerepel, viszont két egymás fölötti postaládán is olvasható a Simon Horváth felirat. Az egyik szomszéd, aki nyilatkozni nem akart, a házból távozóban annyit elárult, hogy főleg hétvégenként van a lakásban vagy lakásokban a házaspár.
Az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Mesterházy Attila múlt hét csütörtökön határozottan állította, hogy nem az MSZP az a pénz, ami Simon Gábor titkos számláján parkol. Az MSZP elnöke úgy tudja, hogy Simon Gábor közéleti tevékenységét megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó. Simon Gábor 2002 óta az MSZP országgyűlési képviselője. A titkos osztrák bankszámlát 2008-ban nyitotta. A több 10 milliós budai lakás pedig 2012-ben harmadik országgyűlési képviselői ciklusa alatt került be először a vagyonnyilatkozatába. Az MSZP szóvivője szerint ettől még elképzelhető, hogy korábban jutott a pénzhez Simon Gábor.
Én azt gondolom, hogy az, hogy valaki mikor nyit számlát és milyen tevékenységből származik, ez időben nem feltétlenül esik egybe, ez bármilyen tevékenységre igaz lehet, nem csak a konkrét ügyre.
Simon Gábor múlt hét csütörtökön azt írta, hogy a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, ám erre azóta még nem került sor a nyilvánosság előtt.
Kilépett medréből a Temze a London feletti szakaszán. A folyón napok óta rekordvízszinteket mérnek. Nagy-Britanniában 250 éve nem esett januárban annyi eső, mint idén. A mentési munkálatokba a hadsereg is bekapcsolódott, David Cameron brit miniszterelnök pedig azt mondta, hogy anyagi akadálya nincs az árvízi védekezésnek.
Az idővel és az árral küzd szemnotáró. A férfi építkezési vállalkozó ezért gátakat emelt, hogy megvédje házát az áradó Temzétől. A helyiek egy mondabeli királyhoz hasonlítják, aki kivitette trónját a tenger partjára, majd megparancsolta az érkező árnak, hogy álljon meg. Nem sikerült neki, mégis híres lett. Hát én inkább leszek névtelen, csak mentsem meg a házam, mondja a brit férfi. Az árvízhelyzet rendkívül súlyos Anglia déli és délkeleti térségeiben. A Temze folyó London feletti szakaszán napok óta rekordvízszintet mérnek. Egyre több út járhatatlan, súlyos fennakadások vannak a vasúti közlekedésben is. 5000 házat már elöntött az ár, a lakosságot folyamatosan telepítik ki az életveszélyes házakból. Azt mondják, 1947-ben volt ekkora árvíz. Az is azelőtt volt, hogy megszülettem. Így számomra ez a legnagyobb ár, mondja a férfi. Az előrejelzések szerint a hétvégéig tovább jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani. Annak ellenére, hogy már a fegyveres erőket is mozgósították, a lakosság egy része keveslé a segítséget. Aggódunk, mert nem kapunk elegendő védelmet. A helyi hatóságok sem segítenek, homokzsákból sincs elég, panaszkodik ez a férfi. David Cameron, brit miniszterelnök azt mondta, nem számítanak a helyzet gyors javulására, de a kormány minden szükséges erőforrást biztosít a mentéshez és az árvízi védekezéshez.
A világ negyedik legkülönlegesebb melegvízű fürdőjének választotta a Rudas török fürdőjét egy amerikai honlap. A turisztikai oldal szerint a csaknem 500 éves fürdő a második legjobb Európában.
Sejtelmes fények és 500 évnyi történelem. Évente csak nem 500 000 kíváncsiak a török fürdőre a Rudasban.
Érezni azt a régi, azt az ős régi környezetet, amikor épült ez a fürdő. Tehát ott, amikor bemegy az ember abba az épületrészbe, akkor egy picit visszalép a múltba.
De nem csak az épület szépsége miatt szeretik olyan sokan a gyógyvízű fürdőt.
Borzasztó kellemes, jó a vize. Sejmes, simogató szinte.
A török fürdő különlegességét egy amerikai turisztikai oldal is felfedezte. A honlap a világ 11 legkülönlegesebb helyén lévő melegvizes medencét rangsorolta. A Rudas csak két amerikai és egy európai medence előzte meg. Az oldal szerint a legkülönlegesebb fürdő az a holland kishajó, ami egy medence, és akár nyílt vízen is lehet vele csónakázni. A Rudas európai másodikként olyan fürdőket utasított maga mögé, mint például az izlandi Kék Laguna, ami egy lávamezőn található. De az UNESCO világörökség részét képező törökországi Pamukkale fürdőt is megelőzte. A nemzetközi megjelenés nagy lehetőség a magyarországi fürdőnek.
Minden ilyen hír megjelenés a látogatószámunknak, a hosszú távú a látogatószámunknak a növekedését eredményezi.
Az épített örökség, kulturális turizmus, gasztronómiai forradalom.
A fürdők mellett ezek Budapest vonzó értékei. A szakértő szerint azonban az ötcsillagos, vagyis a luxus turizmust kellene erősíteni, például egy több ezer fős konferencia központtal, így újabb lendületet kaphat a budapesti turizmus.
több turista jönne, több ötcsillagos turista jönne, akik jelentősen többet költenének Budapesten. Ez fellendíteni az éttermek forgalmát, munkahelyeket teremtene a városban. Nemzetgazdaságilag összességében egy nagyon pozitív hatásról beszélhetünk.
2013-ban rekordévet zárt a magyar idegenforgalom. Csaknem 9 millió embert láttak vendégül a magyar szálláshelyek, amely 5,3%-kal több, mint 2012-ben volt, és majdnem 23 millió éjszakát töltöttek el a pihennivágyok, amely 4,6%-kal haladta meg az előző évét.
Új energiatakarékos úszókomplexum épül a fővárosban. Az úszópalota látványterve már elkészült. Ez lesz a helyszíne 2021-ben a világ egyik legnézettebb sporteseményének, a vizes világbajnokságnak, de előtte is utána a szabadidős sportok kedvelői és a gyerekek is használhatják majd.
Aranyszínben hullámzó külső, napelemes versenymedence és energiatermelő járda. Csak néhány különlegesség az új budapesti úszókomplexum terveiből. Nem csak látványos, hanem energiatakarékos is lesz a központ. Így néz majd ki Budapest legújabb úszókomplexuma, ami a 2017-es junior és 2021-es úszóvilágbajnokságnak ad majd otthont. A kezdetben 5000 férőhelyes lelátót a felnőtt VB idejére már 18000 fősre bővítik.
The winner is Budapest.
Tavaly júliusban Barcelonában állva tapsolt a magyar küldöttség, amikor kiderült, a magyar főváros rendezheti a 2021-es vizes világbajnokságot. Ez a világ harmadik legrangosabb nemzetközi sporteseménye. A tervek szerint a 25000 négyzetméteres létesítmény a Dagályfürdőnél épül fel, mintegy 8 milliárd forintból.
Bár most még bokrok és fák díszítik a mögöttem látható területet, nem sokára azonban itt épül majd fel a 6 emeletes úszópalota a 2021-es úszóvilágbajnokságra. Ez pedig nem csak a versenyzőknek, hanem a gyerekeknek is jó hír.
Magyarországon az úszás az egyik legnépszerűbb sport. Több ezer kisgyerek jár naponta edzésre és oktatásra. Sokaknak már most nagy álmaik vannak.
Szeretnék minél több gyermek szerezni.
Ehhez azonban jó körülményekre és elegendő medencére van szükség. A programért felelős kormánybiztos azt mondja, az új központ sokkal több lesz egy egyszerű úszodánál.
A 5 évestől a 99 évesig mindenkire nyitottak vagyunk. Szabadidő, versenysport, tömegsport, bármi rendezvényekkel kapcsolatban, de értelemszerűen a versenysport lesz, ami elsődlegesen ki kell, hogy szolgálja a létesítményt.
A kormánybiztos hozzátette, ez lesz Budapest új turista látványossága is, hiszen kerteket, sétautakat és egy hajóállomást is kialakítanak majd. A 60 méter magas épületből a panoráma is lenyűgöző lesz. A parlamenttől egészen a Pilis vonulatáig lehet majd gyönyörködni a látványban. A tervek szerint a budapesti úszópalota 2016 második felére épül fel.
Ez volt a Híradó délben, legközelebb 16 óra 40 perckor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, egy sekély légörvény vonulat hazánk felett, amely elsősorban a Dunántúlon okoz sokfelé csapadékot. A középső ország részben intenzívebb záporok fordulnak elő, nyugaton az eső mellett havas eső, havazás is van, és ez napközben is jellemző marad. A délutáni órákban nyugaton csupán kevéssel 0 fok felett alakul a hőmérséket, itt télies időre számíthatunk. A Dunától keletre azonban még ma is kitart a tavasziasan enyhe idő. Itt majd estétől kell számítani tartósabb esőre, de ennek mennyisége közel sem lesz annyi, mint a nyugati területeken. Az éjszakai órákban keleten, észak-keleten várható eső, a hegyekben esetleg havas eső, nyugaton megszűnik a csapadék, viszont több felé várható fagy. Holnap napközben már több órára kisüt a nap, észak-keleten várható még eső, borongós idő, ott a hőmérséklet csak 5 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!